Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapra rendelt igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Mózes első könyvének harmadik részében, az első 13 versben a következőképpen. A kígyó pedig rabaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony így felelt a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, mert Isten tudja, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint a napi széljárás idején a kertben járt kelt, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt mondta, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt mondta, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt mondta az asszonynak, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ha egy kicsit visszagondolunk igénk előzményére, arra a csodálatos állapotra, amelyben a teremtés után élhetett az ember, akkor arra valóban szó szerint illik a kifejezés, hogy paradicsomi állapotok lehettek. Amikor minden a helyén volt, amikor minden rendben volt, amikor az ember nem is tudta, mi a rossz, mert nem volt rossz, csodálatos lehetett. És amikor ebbe belegondolunk, akkor rá kell kérdeznünk, hogy mit veszítettünk. Rá kell döbbennünk, hogy micsoda hatalmas hiba volt szembe fordulni az Istennel. Milyen csodálatos világot, milyen csodálatos Isten és ember kapcsolatot veszített el az ember azzal, hogy nem hallgatott az Istenre. Én úgy gondolom, hogy utólag sem látjuk, hogy mi az, amit veszítettünk. Az ember a maga élete során sokszor utólag látja meg, hogy mit rontott el, hogyan rontott el, és mit veszített el egy hibás lépéssel. Mi még utólag sem látjuk, mert elképzelni sem tudjuk azt a csodát, amit az Isten tökéletesen és hibátlanul eltervezett és megalkotott az embernek. Nem láthatjuk, hogy mit veszítettünk. Azt a csodálatos harmóniát Isten és ember között. Azt a csodálatos harmóniát ember és ember között. Amikor még egy fügefa levél sem árnyékolta be ezeket a kapcsolatokat. Isten és ember és ember között. A legtökéletesebb közelség, a legtökéletesebb harmónia. Hát hogy romolhatott el? Jó belegondolnunk, Mert akkor jobban látjuk azt is, hogy hogyan és miért romlik el azóta is annyi sok jó kezdet. Hogyan romolhatott el az a csoda, amit az Úristen nekünk teremtett? Hogyan? Valami egészen apró dolgon múlik. Olyan pici az a kezdet, mint a pici kovász, ami megkeleszti a tésztát. Csak egy apró kérdésen múlik. Jön a gonosz és súg valamit. Mézes-mázosan. Hatalmas empátiával. Ártatlannak tűnően. Egyszerűen csak kérdez valamit. Hát kérdezni csak szabad. De ez a kérdés megkérdőjelez valamit, ami addig biztos volt, valamit, ami addig alapot adott az életnek. Egyetlen kérdés. És beleülteti a bizalmatlanságot az ember szívébe, lelkébe, gondolataiba. Egyetlen kérdés, ami elindít egy gondolatot, ami vágyat ébreszt, és ami tetté érlelődik. Ma is így kérdez a gonosz. Elülteti a gondolatot, ugyanúgy, mint a bűneset történetében, elülteti a gondolatot, hogy valamit nem ad meg neked, az Isten pedig megadhatná. Semmibe nem telne neki, és mégsem adja meg neked. Valamit megvon tőled, elzár előled, pedig milyen jó lenne neked, ha tied lenne. És csak azért se adja meg az Isten. Csak azért, mert megteheti, hogy nem adja meg. Visszatart valamit, ami neked fontos lenne. És akkor arra gondol az ember, hogy talán nem is olyan jó az Isten. Hát tényleg nem adott meg nekem olyasmit, amit szerettem volna, ami nekem jó lenne, ami neki semmibe nem kerülne. Hát akkor tényleg nem jó az Isten. És ha nem is olyan jó az Isten, akkor lehet, hogy megérné átvenni tőle az irányítást. Hát én jobban tudom, hogy nekem mi a jó. Mert ő nem adja meg nekem, ami nekem jó. Majd megszerzem én magamnak. És akkor átveszük az irányítást. Mert tudjuk, hogy mi a jó nekünk. Az Isten iránti teljes bizalom állapotában nem volt kérdés, hogy az a jó, amit az Isten jónak tart. Az a jó, ami az ő teremtési rendjébe beleillik. És azóta hányszor megtapasztaltuk, milyen, amikor az ember nem figyel erre. Amikor nem figyelünk arra, hogy mi illik bele az Isten teremtési rendjébe. Amikor csak rövid távú és önző érdekek alapján döntünk a saját életünkről, vagy akár a világ sorsáról. Amikor nem érdekel senki más, nekem mi a jó. Hány emberi kapcsolat ment már tönkre azon, hogy csak arra figyeltünk, hogy nekem mi a jó. A másiknak legyen jó az, ami nekem jó. És nem tudunk tovább látni. Nem tudjuk belehelyezni az életünket az Isten teremtési rendjébe, nem tudunk előre látni, hogy mi az, ami szerinte jó, és hova vezethet az, ami szerintünk jó. Mennyire mellé fog az ember. Mennyire mellé fogunk újra meg újra, amikor nem látjuk, vagy semmibe vesszük a tetteink és döntéseink várható következményeit. Csak arra figyelünk, hogy ez nekem most jó. Mai igényben az asszony, amikor megteszi azt, amint az Úristen tilt, utána rögtön érzi, hogy valami nincs rendben. Ő jót akart magának, de amikor megteszi, rögtön érzi, hogy az nem jó. Valami nincs rendben. És mit tesz? Hívja a férjét, egyél te is. Legyünk ketten az engedetlenségben. Mert már az Úristen is megmondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. A bűnben sem, hát legyünk együtt. A bűnben segítő társ lesz. Egymás segítő társ ez a két ember. A bűnben pedig azt mondta az Úristen, hogy szerzett neki segítő társat hozzáillőt, de nem a bűnben. Nem a bűnből kisegítő, hanem a bűnben, vagy bűnre segítő társ lesz a házastárs, az embertárs. Éva nem azt kéri a mellé rendelt társtól, hogy mélyre zuhantam, segíts ki innen. Hanem azt kéri, hogy legyél velem a mélységben. És akkor ketten vannak ott. Mert nem jó az embernek egyedül lenni. De ez a közelség már egészen más, mint az előző. Ugyanott vannak, mint addig, ugyanabban paradicsomi környezetben, ugyanolyan közel vannak egymáshoz és az Úristenhez, mint előtte, de ebben a közös mélységben is elválasztja őket egymástól valami. Kívülről semmi nem változik, lelki folyamatok zajlanak, ugyanott vannak, ahol eddig, és mégis elválasztja őket egymástól valami. Félelem, bizalmatlanság, bűntudat. Az alapige képeit kihasználva mondhatnánk azt is, hogy egymástól elválasztja őket immár a fügefa levél, az Úristentől pedig a kertfái. Semmi nem változik, és mégis micsoda távolság. És mi történik? Közel jön az Isten. Sőt, kiállt az ember után az Isten. Keresi az embert. Hol vagy? És ebben a helyzetben még mindent orvosolni lehetne. Még mindent ki lehetne javítani. Nem sikerült az első lehetőségnél. Amikor kiálthatott volna egyik a másikhoz, ember az emberhez, hogy segíts, húzd ki a mélységből, ahova belezuhantam. Most ketten vannak ott, most jön a következő lehetőség, amikor az Úristen kérdezi, hogy hol vagy. Még mindent ki lehetne javítani. Mert erre a kérdésre van jó válasz. Hol vagy, ember? Van jó válasz, mint ahogy a tékozló fiú mondja hazaérve az eléje siető, szerető atyának, hogy vétkeztem. Nem vagyok méltó. Könyörülj rajtam. Hol vagy, ember? A mélységben vagyok, könyörülj rajtam. Kiállt Isten az ember után, és kiállhat az ember az Isten után. Mondhatná azt az ember, hogy én vagyok a bűnös. Hibáztam. Én tettem, megtettem, amit te tiltottál. Én vagyok a bűnös. Én vagyok a hibás. Én vagyok a tettes. Vallom, bánom. De az ember nem ezt teszi. Hanem újjal mutogat a másikra. A másikra, meg a gonoszra, a kígyóra, meg magára az Úristenre. Mennyire jellemző ez azóta is ránk. Minden generációban. Nem én voltam, a másik volt. Nem én vagyok a hibás. Ő mondta, parancsra tettem. Előttem van néhány hittanos gyereknek a tekintete, az arca. Amikor arról beszéltünk, hogy a bűnösség története szerint Ádám és Éva vétke miatt üzettünk ki a paradicsomból, és azóta miattuk élünk ebben a bűnös világban. És szinte megkönnyebbültek, hogy ja, hát akkor nem én vagyok, meg nem is kell áthárítanom a másikra, a barátomra a felelősséget, mert Ádám volt, meg Éva volt. Tehát én nem. Én nem vagyok vétkes. Nem én voltam. Pici korunktól kezdve mennyire át tudjuk hárítani a felelősséget. Nem én voltam. Csak hogy nem csak a szavak számítanak. Ádám és Éva azt mondja, hogy más a felelős. De nem az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy hogy élik meg ezt a helyzetet. Nem én voltam, akkor miért bújok el? Miért kell elrejtőzni az Isten színe elől, hogyha én semmi rosszat nem tettem? Hiába mondják, hogy nem én voltam, a másik a hibás. Azzal, hogy elrejtőznek, beismerik, és megmutatják, hogy saját maguk is nagyon jól tudják, hogy bizony ők voltak. Ők voltak a vétkesek, ők a felelősek. Most testvéreim, számunkra ez, és ez a kérdés, hogy mi, hogy éljük meg ezeket a helyzeteket. Olyan könnyen áthárítjuk mi is a felelősséget. De hogy éljük meg belül? Amikor azt mondjuk, hogy a másik a hibás, vagy egyenesen az Úristen a hibás, mert ő adta azt az élethelyzetet, amiben vagyunk. Hogy éljük meg? Elrejtőzünk-e közben az Isten elől, vagy oda merünk állni elé? Úgy, ahogy vagyunk. És ott is azt tudjuk mondani, hogy nem én vagyok a hibás. Hogy éljük meg lelkünk mélyén? Amikor azt mondjuk, hogy nem vagyok felelős, belül is ezt érezzük? Mit mond a lelkiismeret az Úristen eljárva? Itt tanosokkal, amikor arról tanulunk, hogy mi az üdvösség és mi a kárhozat, akkor el szoktam nekik mondani, hogy a kárhozat olyan, mint egy örök lelkiismeret furdalás. Megkérdezem előtte, hogy volt-e már olyan igazi lelkiismeret furdalások, amikor valamit nagyon megbántak. És mindegyiknek van. És amikor belegondolnak, hogy ez örökké tart, és nincs reménység arra, hogy ez föloldódjon, hogy valahogy bocsánatot kapjanak, elszörnyűködnek rajta, megdöbbennek rajta. És akkor ez a mi sorsunk. Erre vagyunk kárhoztatva? Mert hát bűnösek vagyunk, mint Ádám és Éva. Mi a sorsunk? Mit kezdjünk ezzel az igével, ami ilyen kurtán, furcsán fejeződik be a mai napon, hogy Éva is csak mentegetőzik? Mit kezdjünk azzal a helyzettel, amiben élünk, bűneink és kísértéseink között? Mit kezdjünk vele? Hát először is lássuk be, hogy van olyan erő ebben a világban, ami nagyobb, mint a miénk. Amivel nem jó játszani. Van olyan erő, ami akaratunk ellenére is belesodorhat minket a kísértésbe és a mélységekbe, szenvedélyekbe, vagy olyan hatalmak köré, ami fölött már nincs hatalmunk. Van nagyobb erő nálunk, és akkor tanácsos nem közel menni hozzá. Mint ahogy a mágnes is egy bizonyos határon belül magához szívja, magához vonza a vasat, de ha kellő távolságban vannak egymástól, akkor már nem hatnak egymásra. Ne menjünk közel hozzá, ne játszunk a tűzzel, mert a kísértő sokkal nagyobb erő, mint ami nekünk van. Elsodor, beszippant, magához vonz. Hát tartsunk távolságot. Mondhatjuk emberi bölcsességgel, de ez kevés. Mert a mi erőnk még ehhez is kevés, hogy távol maradjunk. Csak Krisztusnak sikerült egészen, ahogy az oltár előtt ígében is hallottuk. Csak neki sikerült egészen távol tartania magát a gonosztól, és megállni a vele való harcban. Róla, mint a sátán legyőzőjéről szól a mai vasárnap témája és üzenete. Hát ezt az örömhírt kellene megtalálnunk a mai igénkben is, hogy Jézus a sátán legyőzője. Hogy ne azzal a keserűséggel térjünk haza otthonainkba, hogy hát az ember bűnös és nincs kiút. Ha tovább olvasnánk igénket, már a következő versekben ott van az evangéliumnak a gyökere. Rögtön a bűneset történetében, amikor azt mondja az Úristen, hogy ellenségeskedés támasztott közted és az asszony utódai között, mondja a kígyónak, és az asszony utódai között lesz, aki a fejedre tapos. Már készíti az Úristen a bocsánatot. Már készíti a szabadulást. És már azzal is az ember javára tesz, hogy kizárja a paradicsomból, nehogy hozzáférjen az életfájához, nehogy örök életben kelljen bűnben élnie. Bűnbe esett? Hát nehogy elessen az életfájáról. Majd valahogy máshogy visszakerülhet az Isten közelébe. De bűnösen ne egyen az élet fájáról. Ne a bűnben legyen örök élete. Az Úristen alig várja, hogy megbocsásson. Mint ahogy a jó szülő alig várja, hogy gyermekének megbocsáthasson. Ezért kiállt most utánunk is, és kérdezi, hogy hol vagy? Hol vagy, ember? És nem az a válasz, hogy a Várpalotai Evangélikus Egyházközség Isten tiszteletén vagyok. Hol van a lelked, ember? Elrejtőztél előlem? Vagy oda mersz állni elém? Hol vagy? Állj elém! Ahogy vagy, állj elém! És ne a tiltó gyümölcsöket keresd. Van más, amit helyette adok neked. Azt vegyétek és egyétek, amit bocsánatotokra adok nektek, amiben új életetek lehet, amiben helyreállhat a kapcsolat Isten és ember, ember és ember között, Krisztusért, aki a kígyónak a fejére tapos. Hát azt vegyétek, és azt egyétek. Imádkozzon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük az örömhírt, köszönjük a bocsánat lehetőségét, köszönjük, hogy ma is terítve lehet az úrvacsorai oltár, köszönjük, hogy táplálod lelkünket, kérünk, bátoríts minket, hogy életünk rejtőzködő életmódjából ki tudjunk merészkedni, és ahogy vagyunk, oda tudjunk állni a mi mennyei atyánk elé, az ő bocsánatát kérve, várva és elfogadva, és a tőled kapott új életben, lelked erejével tudjunk indulni. Amen.